Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szanyi Tibor, az MSZP Európai Parlamenti képviselője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Európa a szolidaritás kontinense, és az is marad, amely befogadja az üldözötteket. Az illegális bevándorlást azonban meg kell fékezni, szabályozott mederbe kell terelni a migrációt, mondta Jean-Claude Juncker. Elfogadta volna a magyar miniszterelnök a régóta hangoztatott álláspontját?
Mármint, hogy a magyar miniszterelnök elfogadta volna el Juncker álláspontját.
Jean-Claude Juncker a magyar miniszterelnök álláspontját.
Ja, nyilvánvalóan nem, hát ez neki szólt, egyebek közt neki szólt üzenetként, mármint Orbán Viktornak, hogy hát van itt az Európai Unión belül egy házirend, bár Juncker hozzátette, hogy az Európai Unió nem állam, ugyanakkor a közösség alapvető szabályai azok szolidaritásra épülnek, a jogállamiságra épülnek, és ezeket mindenkinek be kell tartani. Hát ezért jött létre ez a közösség, hogy ezeket a közös szabályokat betartsák. Na most a helyzet az jobban vagy messzebbre vezet vissza, mert Juncker az eléggé vitatott módon lett az Európai Bizottságnak az elnöke. És akkor, amikor ugye arról volt szó, hogy az Európai Parlament meg kellett, hogy szavazza az ő mandátumát, akkor ő a különböző pártcsoportok felé különböző gesztusokat tett. Mi kértük, mi szocialisták kértük, hogy felénk milyen gesztust tegyen, és ez abból állt, ez volt az alapvető igényünk, hogy ő kiemelt figyelemmel legyen a szociális kérdésekre. Ezt meg is ígértem, és nem üres ígéretet tett, hanem ezt be is tartotta. Olyannyira, hogy bár ő keresztény, szocialista, keresztény, demokrata, tehát mindenképpen a konzervatív tábornak az embere, tehát nem a mi emberünk ebből a szempontból, de valóban van benne egy nagyon komoly fogékonyság a szociális vetületek, ügyek iránt, és az elmúlt három esztendőben ezt ő elég jól csinálta. Ez a mostani mondata is tulajdonképpen erre reflektál, mi ennek örültünk.
Nem érzik az Európai Parlamentben, hogy egyre több európai vezető kezdi átvenni azt az álláspontot, hogy a migrációt, mint a korunk legdurvább kérdését, azt kint kell kezelni az unió határain kívül, és ebből olyan intézkedések következnek, mint például a rondakerítés.
Van ilyen is, bár tegyük hozzá nagyon gyorsan, hogy ez kezdetektől fogva ilyen volt. Magyarul, amikor volt 2015-ben a krízis, ez az Európai Unió akkori gyengeségének hozható föl, bár hát a fene számított arra, hogy Görögországot meg fogja rohanni több százezer ember, és hát a görög hatóságok egymagukban képtelenek voltak ezt visszavetni. De ugye megint a szolidaritás mint olyan jött elő, emberséges bánásmódba kellett részesíteni mindenkit, legalábbis Orbánnal szemben mindenki így gondolkodott, de ettől függetlenül azt mindenki tudta, mondta, kezdetektől fogva, hogy állja meg a menet, ez úgy nem fog működni, hogy ide berohan x millió ember, és akkor itt majd bajlódunk a problémákkal, hanem főképpen az ő neki indulásuknak a okát kell megszüntetni. Ez alapvetően a közel-keleti béke folyamathoz kötődik. Afrika esete jóval másabb. De ugye pont Merkel asszony volt, aki megállította ezt a folyamatot a törökökkel való egyesség révén. Ugyanek az egyességnek az a lényege, hogy ő egy bizonyos kontingensen belül az Európai Unió országai biztosítanak onnan, főleg a szír menekültek számára egy folyamatos szervezett átjövetelt. Cserébe viszont, akit illegális úton fognak el, a határőrizeti szervek, azokat a törökök visszafogadják, és ez működik most már két éve. Ezért persze nagyon sok pénzt kapnak a törökök, összességében kb. 6 milliárd eurót, de nem csak ezt, hanem ehhez tartozik egy fejlesztési politika is, ami azt jelenti, hogy a ott lévő, nem csak Törökországban, de szír határ környékén lévő menekültáborokban, oda azért kell iskola, egészségügyi intézmények, munkahely, hát az kevésbé adódik, de arra is van figyelem. Ne felejtsük el, hogy a szíriai menekültek, azok nagyrészt Törökországban vannak, de arányait tekintve sokkal kisebb Libanon, Jordániában, egy milliós nagyságrendben vannak, ahol az őslakosság alig ugyanannyi, mint ők, mint a mostani menekültek. Tehát valójában, amit Orbán Viktor saját magának tulajdonít, ez csak azért lehet Magyarországon elhinni, hogy ez az ő ötlete, mert ő nem enged itthon más hangokat érvényesülni. Hogyha odafigyelt volna bárki Merkelre, korábban Hollande francia elnökre, ezeket a mondatokat, hogy a problémát ott kell kezelni elsődlegesen, ez kezdetektől fogva itt volt az európai politikában.
Az európai parlamentben, ahol különböző pártcsaládok ülnek egymással szemben, látszik valami konszenzus arról, hogy hogyan kellene a jövőben kezelni a migrációt?
Itt muszáj egy picit hosszasabb fejtegetésbe kezdeni, bár nem szeretném feltétlenül ezzel fölemészteni a beszélgetésünknek a idejét. Az Európai Unió, és nem véletlen mondtam, hogy ez nem egy állam, ez egy szövetség. Az Európai Unió az súlyosan ki van téve, hogy csak az történhet az Európai Unióba, amit a 28, ma még 28 tagállam vezetői egyhangulag elfogadnak. Na már most, menekült ügyben soha nem volt közös politika. Ma sincs. Nem volt, és ma is azért nincs, mert a tagállami vezetők e tekintetben nem hajlandók, vagy nem képesek valamiféle egyetértésre jutni, bár azért előrelépésre mégiscsak tudok majd számot adni, ha ez szükséges. Mit jelent ez? Amikor az Európai Unióban 27 tagország azt mondja, hogy kérem szépen, azért Európának tényleg szüksége van, már csak demográfiai okoknál fogva is, egyféle népesség frissítésre, most ez tetszik, nem tetszik, ez a tőke igénye, ez nem valamiféle baloldali törekvés, meg Soros, meg nem tudom micsoda. Ezért, és Európa amúgy is egy befogadó közeg akart mindig is lenni, ennek az Európai Unió alapokmányában is megvannak a megfelelő nyomai. Na most ugye a 27 tagország vezetői azt mondják, hogy igen, legyen egy szervezett bevándorlás, nem nagy mértékű, egyébként az évente pár százezerről beszélünk, az csepp a tengerbe, vagy annyi sem. Na most, hogy a 28. meg elkezd kakaskodni, és azt mondja, hogy nem, akkor nincs közös politika.
De 27 valóban azt mondja, hogy ez
27
a megoldás?
Valóban ezt mondja. És csak még egy picit billeget Szlovákia, a többi 27, igen. Csak példának mondom, a portugál miniszterelnök kézen állva könyörög, hogy oda is juthassanak el menekültek, mert egyszerűen ott például olyan demográfiai és munkaerő problémák vannak, hogy kifejezetten szükség van a bevándorlók kezemunkájára. A gazdag Luxemburg is azt mondta, hogy 10 000-ével. Na most senkit nem lehet kényszeríteni arra, hogy hova menjen. Különböző okoknál fogva az idebejövő menekülteknek a döntő hányada Németországba igyekezett, és ott akar maradni. Kisebb részt Svédország, vagy adott esetben Dánia.
De bocsánat, hogyha ennyire vágyják a 27-ek nagy többsége a migrációt gazdasági és demográfiai okokból, akkor miért bántja őket az, hogy van egy, ezek szerint mi, aki meg nem vágyik rájuk, és azt mondja, hogy ezt nélkülük is meg tudjuk oldani.
Majd mi? Ez az Európai Unió jogrendszeréből fakad. Erre mondtam, hogy nem állam, viszont mégiscsak egy jogközösség, és ugye egy közös külső határvédelemhez közös belső rendezés tartozik. Hát nem lehet ezt a kettőt elkülöníteni. Különös tekintettel arra, hogy még aki óckodik is, hát még az is részese lesz az ügyeknek, ha tetszik neki, ha nem, mert hogyha valaki Németországba megszerezte az ott tartózkodáshoz szükséges összesítő papírt, onnantól kezdve az olyan szabadon mozog az Európai Unió teljes területén, mint a madár. Tehát, hogyha most mit tudom én, az 500 000 Németországba legalizált menekültből 200 000 Magyarországon akarna letelepedni, Orbán Viktor a feje tetejére állhatna, akkor is itt fognak ezek az emberek letelepedni, mert hiszen európai tartózkodási engedélyük van. Na most a helyzet az, hogy a közös szabályok csak akkor léteznek, hogyha mindenki közösen azt mondta, hogy ámen, igen. És hozzáteszem, ez 2014 ősze, ha nem tévedek, és már pedig nem tévedek. 2014 őszén még Orbán Viktor is részese volt annak a konszenzusnak, ami az Európai Tanácsban azt az egy alapelvet mondta ki, hogy már pedig szervezetten és kvóták szerint kell a menekült ügyek feldolgozását elvégezni, illetve a menekülteknek a elhelyezkedését is egyféle kvótaszerűen kell megoldani. Már aztán az azt követő tavasszal a minisztereket tömörítő tanácsban, ott már Pintér Sándor vétózott. Ott megváltozott Orbán Viktor. Na de hogyha egyszer az Európai Tanács, a kormányfők gyülekezete 28-ból 28 kimondta, hogy már pedig itt pótarendszer legyen, valamilyen állandó mechanizmus, és ebben Orbán is rábólintott, akkor onnantól kezdve, amikor ez végigmegy a jogalkotásnak a dolgain, piszok nehéz kezelni azt a szituációt, hogy valaki menet közben meggondolja magát, és azt mondja, hogy ő pedig aztán nem.
Bíróság kezeli. Elvesztette Magyarország az erről szóló per Szlovákiával együtt. De azt mondja az igazságügyi minisztérium államtitára itthon, hogy ez csak a harc kezdete, a nagy csaták most jönnek. Milyen csatákra számít?
Én úgy tudom, hogy ezt a nem túl jó képességű külügyminiszterünk mondta, de aztán őt azonnal föl is bírálta a, most hadd ne mondjak jelzőt nevű főnöke, az Orbán Viktor, aki szinte egy rádió műsorban jelentette be, hogy hát természetesen elfogadja Magyarország az Európai Bíróság döntését.
Az Európai Bíróság döntése csak annyit mondott ki, hogy az akkori kvótahatározat jogszerű volt. Kötelezettséget a továbbiakban nem szabott ki Magyarországra.
Már pedig akkor kötelezettségszegési eljárás a következő rész. Tehát ez olyan dolog, hogyha valaki Magyarországon nem hajt végre egy bírósági ítéletet, akkor a bírósági végrehajtó intézi a továbbiakban a dolgokat. Na most a tényszerűségekhez abszolút hozzátartozik, hogy valószínűleg a fideszes boszorkánykonyhákban azért átgondolták ezt a nem engedelmeskedünk című problémát, mert ugye ennek van egy olyan következménye, hogy ezáltal, ha nem is feltétlenül a magyarországi pártok, de mondjuk magyarországi mozgalmak minden további nélkül képesek lehetnének ráállni arra a logikára, hogy ja, ha Magyarország nem tartja be az európai törvényeket és jogszabályokat, akkor nekem se kell itthon megtartanom a magyar törvényeket és magyar jogszabályokat. Most ezt a gyufát nem akarták kihúzni Orbánék, valószínűleg rájöttek menet közben, hogy itt a harciasságnak van egy ilyen belpolitikai következménye, és ezért aztán most fölrakták egy ilyen, nem is tudom milyen helyre, hogy jogilag bevállaljuk, de azért retorikailag még puffogunk egy kicsit. Szeretném elmondani, hogy Magyarország sorra veszíti el a különböző ügyeit az Európai Bíróság előtt, ami egyébként nem Brüsszel, hanem Luxemburg, és millió egy kötelezettségszegési eljárás van Magyarországgal szemben. Ezeket a dolgokat olyan szép csöndbe, fű alatt minden, ami büntetés, meg minden ide tartozik, az kifizetik. Hát ezt személyesen is tudom bizonyítani.
De ezt minden ország kifizeti. Nem vagyunk az első jó, háromban kötelezettségszegési
eljárásban. Az Európai Bíróság meg azt mondja, hogy kérem tisztelettel, hogyha a jogszabálynak eleget tesz, ezen kívül még a büntetéseket is befizeti, akkor az Európai Bíróság vonatok ezzel nem foglalkozik azzal, hogy Orbán Viktor miket szónokol a mit tudom, melyik hordó tetején.
Kinek a malmára hajtja a vizet? Mindjárt itt a választás. Az újabb csaták.
Ezt én nem tudom. Szerintem az emberek nem hülyék. És sehol, Európában. Ezt a szélsőséges dumákat, amiket Orbán Viktor nyom, ezt azért elég jelentősen leszavazták az elmúlt időben az európai polgárok, most csak Hollandiára, Ausztriára vagy Franciaországra gondolok.
De itthon nem választanak egyáltalán.
Ne, én azt mondom, hogy ott a francia polgárok is kitessékelték szinte a politikából a szélső jobboldali Löpent, a hollandok eltakarították a Wilderst, és ugyanúgy az osztrákok is a legutóbbi elnökválasztáson nagyon világosan döntöttek, hogy nem kérnek a szélső jobboldali jelöltből. Tehát magyarul itt volt egy józanodás az európai országokban, ez Magyarországot még nem érintette, de hogyha nagyon körülnézünk, azért látjuk, hogy még az a bár szocialistának mondjuk, ugye Fico szlovák miniszterelnök, ő azért hajlamos hasonlóképpen viselkedni, mint Orbán Viktor, de azért ő nagyon ügyesen és nagyon gyorsan azért visszavonulót fújt a korábbi pozíciókba, és azt mondta, jó, nem tetszik a bíróság döntése, de hát most mit tehetünk, elfogadjuk. Lehet, hogy kinek a malmára hajtja a vizet? Én azt gondolom, hogy tévednek azok, akik azt mondják, hogy Orbánnak a taktikájában benne van, hogy ha az Unió valahol valamit enged, akkor győzött Orbán. Ha az Unió valamiben nem enged, akkor meg dögöljön meg a rohadt Unió, és akkor itt egy jó unió ellenes hangulatot lehet fejtegetni. Magyarul, hogy minden, akármilyen laposztás van, vagy lapjárás van, vagy széljárás, csak Orbán Viktor lehet a győztes. Szerintem meg ez nem így van. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az európai bírósági ítéletek, ezek igenis józanító hatással vannak a magyar közvéleményre. Nem véletlen egyébként az, hogy masszívan 60-70% között van Magyarországon az Európai Unió támogatottsága, és ez nem lesz hosszú távon igaz Orbán Viktor kormányzására.
De ez miért van, hogy például az ön pártja, a Magyar Szocialista Párt sem mer ebben a kérdésben ellentmondani Orbán Viktornak? Hiller István legendás mondása, hogy ő utálja ezt a kerítést, de mondjanak jobbat.
Akkor megint menjünk egy kicsit messzebbre, ha szabad, bár nem szeretnék a történészek helyében történészkedni. A világtörténelem során még nem volt olyan fal, amelyik még akár középtávon is bírta volna. Nagyon szép ez a kínai nagyfal, csak éppen az volt, hogy a mongol seregek az első adandó alkalommal úgy áttörték és úgy elsöpörték, ahogy volt. Ugyanez volt még európai értelemben is a mai Anglia területén, ugye a híres Limes, a Hadrianus fala, úgy elsöpörték az angol száz törzsek, meg minden, mint a szél. Itt volt pár évtizedig állt a berlini fal, úgy elsöpörték, mint a szél, hogyha megfordult a politikai dolog. Na már most, hogyha azt mondjuk, hogy Európát a külső határokon kell védeni, és ez igaz, és hogy ezt még Orbán Viktor is elismeri, oké, akkor Európa kellős közepén mi a fenének van egy röhelyes 200 kilométer hosszú fal, aminek van eleje, meg vége, mert mi történik? Aki mozogni akar, szépen kikerüli. Hát ez történik nap, mint nap, sőt, még ezen a falon is, vagy kerítésen is átmennek sokan, hát ezért vannak a híradásokban, hogy itt a magyar rendvédelmi erők össze-vissza hajkurásszák ezeket az átjött embereket. Na most, a helyzet az, hogy ha most ez rajtam múlna, én megmondom, hogy én sem bontanám le ezt a kerítést, csak azért nem, mert marhasokba kerül. Viszont az, hogy szépen megszabdalnám, átjárhatóvá tenném, hogy legalább a vadállomány tudjon mozogni, az őzek, meg a földi kutyák, meg a nem tudom még ki mindenki nekem venni. Ez a kerítés már akkor értelmét vesztette, amikor egyáltalán kész lett. Hát aztán azóta meg végképp értelmét vesztette, mert meglettek azok a mechanizmusok, amivel uniós szerint, és erre mondtam azt, hogy ha szükséges, akkor tudok mondani jó dolgokat is, hogy mit történtek a közös védelem során. Nagyon-nagyon megerősítettük a Frontexet, mármint az Európai Unió, főleg a földközi-tengeri határokat védő a tengerhajózási egységeket, meg jól elláttuk mindenféle eszközökkel a határvédelmi szerveket, egyébként a magyar határvédelmi szervek is évről évre több százmillió euró értékben kapnak segítséget az európai közös kasszából. Tehát jobbak lettek a nyilvántartások, a hatóságok közti együttműködések, mert most mondok akkor megint egy szörnyű példát. Itt, amikor 15-ben bejött az a durván 1 millió ember, ezeknek egyébként majdnem a felét már vissza is zsupolták a németek, ezt azért tegyük hozzá gyorsan, azok már rég vissza lettek juttatva, de mikor ez az embertömeg bejött, így vagy úgy 10 000 gyereknek nyoma veszett. Na most ez megengedhetetlen Európában. 10 000 gyerek, akit valahol valamilyen módon regisztráltak, hogy bejött, és egyszerűen a jelenlegi föllelhetőségük zéro. Na most ilyeneket nem engedhet meg egy Európai Unió, meg a biztonság, a béke és az együttműködés kontinense. Tehát ma már ez nem történhetne meg, mert mondom, annyira erősek a védelmi rendszerek és védelmi mechanizmusok, a külső országokkal való egyezményes rendszerek. Tehát összességét tekintve nagyon-nagyon sok minden történt. Ennél fogva ez a kerítés, ez egymerő röhelyként áll a magyar-szerb határon. Semmi, de semmi haszna nincs az egésznek.
Azt mondta a bizottság elnöke, hogy Európa vitorláit új, erős szelek dagasztják. A szociális Európa, ami miatt sokan talán szeretik, az ebből fog valamit érezni?
Mindenképpen. És ugye a beszélgetésünk elején volt szó arról, hogy mi szocialisták milyen elvárásokat támasztottunk Juncker felé, amit ő meg is ígért. Nem azt mondom, hogy kapkodott vele, de nem is kellett ezzel kapkodni. Idén márciusban terjesztette elő az Európai Bizottság, először csak konzultációra, és az Európai Parlament felé, illetve társadalmi párbeszédet is indítottak, hogy hogyan lehetne megteremteni az európai szociális jogok, vagy a szociális jogok európai pillérét. Ennek ez a neve, szociális jogok európai pillére. Most márciusban terjesztette ezt elő, és úgy tűnik, hogy ahogy én fogalmaztam egy beszélgetésről, a bokréta ünnepség, hogy ez a pillér egyáltalán a legmagasabb pontját ugye eléri. Ez most november 17-én lesz Göteborgban, ahol igazából szájra bocsátják. Ez egy magatartási kódex tulajdonképpen, hogy hogyan kell a szociális jogokat értelmezni, hogyan kell ezekkel bánni, illetve hogyha a tagországok egyébként Magyarország kivételével az összes többi már rábólintott erre a dologra előzetesen, a tagországok most arra vállalnak kötelezettséget, hogy körülbelül hasonló logika, filozófia és jogszemlélet mentén állnak hozzá a saját nemzeti, illetve a közös európai szabályok kiépítéséhez.
Miért csak magatartási kódex? A magatartási kódexek sose behajthatók. Szépek, de nem behajthatók.
Dehogy nem behajthatók. Hát például az is egy magatartási kódex, hogy mi például beszélgetünk és nem ütjük egymás fejét. Az is egy magatartási...
Nem, az büntetőjogi kódex. Ha ön engem itt leverne, vagy én fordítva, akkor elvinni nekünk a rendőr.
Korábban ez úgy volt, hogy aki valahol bement, leütötte a másikat, most ősközösség, vagy mit tudom, mire gondolok. Na, de hát az is magatartási kódex, hogy nem kezdünk el itt az asztalon szalonnázni, és még sok minden van, utcán ruhába járunk, tehát ezek olyan magatartási kódexek, amiket tulajdonképpen elfogadtak, persze oké, de éppen ez a lényeg, hogy a magatartási kódex előbb-utóbb aztán törvényé válik, és ennek a szociális pillér nevű magatartási kódexnek pont az a lényege, hogy na itt van az az alapanyag, amiből nektek tagországok meg kell gyúrnotok a nemzeti jogszabályokat. Például mondom, a mai magyar alaptörvény, mert ugye nincs alkotmányunk, a mai magyar alaptörvényben egészen konkrétan megvannak vonva a szociális jogok, nincs nyugdíjhoz való joga az embernek, nincs társadalombiztosításhoz való joga az embernek, hanem kizárólag a kormány jó indulatára van hagyva ez az egész történet. Ezzel az emberek egyébként ma még nem szembesültek, de fogalmilag sincs nyugdíj Magyarországon, bár ha az élelmiszerboltot is közértnek nevezzük, így a közlogika az nyugdíj mondja ezt továbbra is, tartalmát tekintve ez nem nyugdíj, hanem szociális juttatás, ami a kormánynak szíve joga. Na de amikor egy szociális pillérben a nyugdíj jogát rögzítjük, és csak nyugdíj jellegű módon lehet bánni az idősekkel, na hát ebben az esetben azért azt mondom, hogy igenis van előrelépés.
De gondolja, hogy ennek hatására alaptörvényt fog módosítani a mindenkori többség, és beleírja?
Orbán Viktor biztos, hogy nem fog, de nekünk nem is az a lényeg, hogy Orbán Viktort mire bírjuk rá. Nekünk az a dolgunk, hogy Orbán Viktort ledöntsük a kormányfői székéből, helyébe ültessük a magunk miniszterelnök jelöltjét, és a mi parlamenti többségünkkel meg fogjuk csinálni ezeket a dolgokat. Én már nem rimánkodok, hogy ezt csinálja a kormány, meg azt csinálja, meg azt csinálja a kormány. Felem azt csinál a kormány bizonyos határok között, amit jónak tart. Én arra gyúrok, hogy jövő tavasszal itt egy földcsúszamlásszerű győzelem mentén az Orbán-féle nemzeti együttműködés rendszerét eltakarítsuk az ország történelméből.
Erről fogunk mindjárt beszélgetni a hírek után. Szanyi Tibor, a Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Képviselője, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.